Gödör István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ide járok a Pasaréti gyülekezetbe, és hát igyekszem néhány szót szólni arról, hogy az én életemben mit jelent az önmagam elfogadása. Egyszer valaki feltette ezeket a kérdéseket, hogyan tudok megbékélni önmagammal, kitöltheti-e valami azt a bennem tátongó, mély, fájó ürességet, és ha erre Isten a válasz, akkor miért van az, hogy mi hívők is oly sokszor azzal küszködünk, hogy nem tudjuk elfogadni önmagunkat, kisebbségi érzés és személyes alkalmatlanság tudata gyötör bennünket. Valóban feltehetjük magunknak a kérdést, hogyan tudok megbékélni önmagammal. Sokan hordanak fényképet a zsebükbe, vagy a tárcájukba, a társukról, a gyerekükről, és szívesen mutatják meg másoknak. Szívesen mutatják, hogy milyen képe is van, milyen aranyos, kedves, és milyen jól esik neki, amikor valaki meg is dicséri, hogy fú, tényleg ez nagyon aranyos, nagyon szép. De nem tudom, hogy gondolunk-e így saját magunkra, hogy mindannyian egy képet mutatunk önmagunkról mások felé. Mégpedig egy olyan képet, amilyen saját magunkról kialakítottunk. Mindenki valamit mutat mások felé. Vajon mit mutatunk? Azt gondolom, hogy amikor az önmagunkról való elfogadásról beszélünk, akkor alapvetően két vetülete jut eszünkbe, vagy juthat eszünkbe. Az egyik az külső tulajdonságok, a másik pedig belső tulajdonságok. Talán amikor kisebbek, fiatalabbak vagyunk, akkor a külső tulajdonságok hangsúlyosabbak, legalábbis amit megél az ember. Ez nálam is így volt, egész kisgyerekkoromban nagyon erős szemüvegem volt, plusz hatos szemüvegem volt, és nagyon rosszul láttam, ráadásul nagyon kancsal is voltam. Most ez önmagában azt jelentette, hogy ugye az az egyik hatásos módja a kancsalság gyógyításának, hogy letakarják az egyik szemet, és aztán cserélik, utána a másik szemet takarják le. Most ez nem tűnik olyan vészes dolognak, de egy kisgyerek életében egy nagyon jó alapot nyújt a társak felé, hogy mondjuk kicsúfolják. És emlékszem rá, hogy nagyon sokáig szenvedtem ettől a dologtól, és hát szabályosan meggyűlöltem a szemüveget és a szemüveg viselését, és mindig szégyenérzettel társult a szemüveg viselése. Motiváció ebben az időszakban, vagy erre a korra jellemzően a szégyen volt az életemben. Aztán a következő, talán egy kicsit később jött az, hogy nagyon vékony testalkatú voltam mindig, és sokat szenvedtem attól, hogy viszonylag gyenge, vékony testalkattal, főleg a fiataloknál, ugye általános iskolában nagyon sokat küzdenek az emberek fizikailag egymással, vagy a gyerekek, és hát mindig alul maradtam, és a következő problémámban ezt éltem meg, hogy mindig inkább háttérbe húzódtam, mint sem a fizikai konfliktust felvállaltam volna a gyerekekkel. Itt ebben az esetben az motivált, hogy versenyben tudjak maradni, és később is sokszor azon kaptam magam, hogy azért megyek el konditerembe, hogy egy kicsit felhozzam azt az elmaradást, amit én annak véltem. Ebben az esetben a verseny volt a motivációm. Talán az is természetes, hogy fiatalabb korunkban nagyon sok példaképünk van, és számomra is így volt. Korábban a nagyobb unokatestvérem volt a példaképem, aki jól leboxolta mindig a korombelieket. Aztán később persze a sztárok, akikről mit sem tudtam, csak valamilyen vélt képen volt, amit az újságokból, televízióból láttam. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ők sokkal többek, jobbak nálam, erősebbek nálam. Azt gondoltam, hogy valami hiányzik belőlem, ami bennük megvan. A motiváció a hiány volt. Aztán mondanom se kell, hogy a család mindannyiunk számára nagyon meghatározó szerepet tölt be, és az a közeg, amiben felnövünk, nagyon komoly bélyeget hagy az emberen, amikor már felnő is sokszor a gyerekkori élmények hatására hozza meg az ember a döntéseit. Ez nálam is így volt, habár a szüleim nagyon szerettek, és tudom, hogy szeretnek ma is, mégis annyira ügyetlen voltam és sokszor rendetlen, hogy nagyon sok szidást kaptam, és nagyon sokszor nem tudtam megfelelni annak az elvárásnak, amit a szüleim elém tártak, és éppen ezért abban a hitben nőttem fel, hogy nem vagyok elég jó. A szüleimnek soha nem tudok megfelelni, és nem tudok semmit jól megcsinálni. Úgy éreztem, hogy nem fogadnak el a szüleim olyannak, amilyen vagyok. Ebben az esetben a motiváció az el nem fogadás volt. És emlékszem később is, mikor a főiskolára mentem, az dolgozott bennem, hogy majd én megmutatom, hogy mégis meg tudom csinálni, majd helytállok. És ezt hozzá kell, sem kell talán tennem, hogy sorra és sorra jöttek az újabb és újabb kudarcok. Nemrégen olvastam az interneten egy 15 éves fiúnak a, talán mondhatom azt, hogy segélykiáltását is, így hangzik. Tényleg nem értem magam. Szinte mindent tettem után rosszul érzem magam, ami egy kicsit is gáz, és akaratlanul elsőn a fejemben az a gondolat, hogy utálom magam. Aztán képes vagyok egész nap azon a kis baklövésen rágódni, és zárkózott vagyok, pedig tudom, hogy azért vannak tőlem rosszabb emberek is. Milyen megnyugtató. Mégsem vagyok képes elfogadni önmagam. Mi lehet az oka? Tette fel a kérdést. Nagyon rosszul érzi magát emiatt, és nem szeret emberek közé menni, pedig még csak 15 éves. És az az igazság, hogy visszagondoltam az én korai fiatal koromra, és én is nagyon hasonlóan éreztem magam. És voltak olvasói válaszok ez alatt a kis megjegyzés alatt, és az volt az egyik válasz, hogy ugyan, hiszen te kamasz vagy, mintha minden kamasznak ez természetes lenne, hogy így kellene gondolkodnia. A másik válasz az volt, hogy sportolj és meglátod használ. Tehát mondhatjuk azt, hogy még nem vagy elég jó, de majd meg tudod csinálni, megint ugye ez a motiváció, ami bennem is korábban munkálkodott. Tehát lehet, hogy nekünk is ismerősek ezek a gondolatok, és lehet, hogy mindannyian találkoztunk hasonló dolgokkal, de azt gondolom, hogy ezek a megjegyzések, amik bennem is sokszor görögtek, meg újra és újra feljöttek, hogy csináld meg, meg tudod csinálni, illetve az, hogy nem kell annyit foglalkozni magaddal, majd megoldódnak a dolgok, ezek igazából nem válaszok a feltett kérdésekre. Főiskolás koromra egész más problémák gyötörtek, és szemüvegem helyreállt, pontosabban a látásom javult, és egész tűrhetően tudtam már kisebb szemüveggel is mozogni, úgyhogy egész más problémák jöttek elő. A lányok azt mondták, hogy jó pasi kategória vagyok, és hát próbáltam imponálni nekik, csak hogy elkezdtem kopaszodni. És nagyon érdekes volt, hogy milyen mély problémát jelentett ez a számomra, hogy kopaszodok. Próbáltam magam avval a gondolattal nyugtatni, hogy hát Isten kevés szép fejet teremtett, a többire meg hajat tett, de talán ez sem biztos, hogy kielégíti azt az embert, aki éppen kopaszodik. Minden esetre tényleg nagyon gyötört, és 10 éven keresztül emlékszem rá, hogy küszködtem ebben a kérdéssel, hogy húlik a hajam. Valaki egyszer találóan mondta, hogy ami a fejéről leesik, később majd megtalálja a fülébe és az orrába. Lehet, hogy lassan én is kezdek ebbe a korba belelépni. No, de a viccet félretéve, édesapám egyébként mesélt egy hasonló történetet, mikor ő is ilyen 20 év körüli volt, és mondta, hogy ugyanúgy kezdte látni, vagy úgy érezte, azt gondolta, hogy kopaszodik. Elment az orvoshoz, és hát szerencséjére, szerencsétlenségére egy kopasz orvos talált, és mondta, hogy mi a problémája, hát azért jött, mert hogy kopaszodik, és akkor az orvos így beletúrta a hajába, és azt mondja, hogy mit akar még? No. Tehát igazából csak azért mondtam el ezeket a dolgokat, mert azt gondolom, hogy mindannyiunknak van valamilyen, vagy egy kopassága, vagy egy szemüvege, vagy egy szélesebb csípője, vagy nem tudom ki mivel küzd. Kérdés az, hogy mit kezdünk ezekkel a dolgokkal. Ugye például a kopasság esetén is mondanom se kell, hogy a motiváció az a hiúság vagy a büszkeség volt. És talán még egy nagyon fontos dolgot meg kell említenem ugye a sor végén, hogy mindannyian szerintem tele vagyunk szeretet éhséggel, és végig kíséri az életünket, és állandóan csak kapni szeretnénk, és adjatok szeretetet. És főleg, amikor kicsik vagyunk, akkor van bennünk az, hogy ugye minden mögött akkor gondoljuk, hogy szeretnek, hogyha megkapjuk azt, amit elvárunk. Tehát egy ilyen jellegű szeretet képem volt, hogy ha megkapom azt, amit szeretnék, akkor szeretnek. A feleségem óvodába tanít, és szoktam mondani, hogy a gyerekek nagyon sokszor, amikor nem kapják meg azt, amit szeretnének, akkor ugye az a válasz, hogy akkor nem szeretlek. Tehát tele vagyunk szeretetéséggel, és sokszor úgy érezzük, hogy nem szeretnek bennünket a környezetünkben. Motiváció, szeretetéség, vagy szeretet hiány. Lehet, hogy tényleg ezek viszonylag viccesek vagy nevetséges dolgok, amiket elmondtam, de azt hiszem, hogy ha valaki megél egy-egy ilyen hiányt az életében, akkor sokszor évekig is megkeserítheti valakinek az életét. És az az igazság, hogy mindezek nálam azért olyan irányba hajtottak engem, hogy egyre zárkózottabb lettem, egyre visszahúzódóbb, egyre inkább önmarcangoló, és nagyon nehezen tudtam elfogadni önmagam olyannak, amilyen vagyok. Úgy gondoltam, hogy tényleg kevesebb vagyok másoknál, és hogy másoknak jobb és több és szebb dolgok adattak, mint nekem. Konfliktus kerülő lettem, és ez a kapcsolataimra is kihatott, és amikor konfliktusba kerültem, akkor mindjárt visszahúzódtam, és elzárkoztam a konfliktus elől, és azt gondolom, hogy egy egyértelműen kisebb rendőrségi érzésben szenvedtem. Mindezeket még egy dolog megfejelte, vagy megtetészte, mégpedig az, amit általában az iskolában tanítottak nekünk, meg talán ma is tanítják, az evolúció kérdése. Nem volt elég az, hogy az ember önmaga nem volt megelégedve a saját külsejével, belsejével, még ugye azt is tanították nekünk, hogy a majomtól származunk. És ez önmagában tényleg egy lehangoló kép szerintem. Mindenféle szempontból, egyéni szempontjából, jövőkép szempontjából, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok kárt okoz ez a társadalomban is. Teljesen egyértelmű következménye egy céltalan élet, céltalan jövőkép, és nem is nagyon tudom elképzelni, hogy egy ilyen filozófia, amiben így felnövünk, vagy ilyen dolgok, amiben felnövünk, mást adhat, mint mondjuk teljes érdektelenséget és nihilt. Nem véletlenül nem említettem eddig igazából Istent, és azért nem, mert sajnos az életem eddigi nagyobbik felében, vagy nagyobbik részében még nem játszott szerepet, hiszen ugyan vallásos nevelést kaptunk gyerekkorunkban, de aztán, ahogy eltelt az általános iskolás kor, a szülők nem köteleztek arra, hogy templomba járjunk, és ugye, mivel hit nem ébredt bennünk, ezért el is hagytuk a templomos templomba járást, és a templommal való foglalkozást, vagy a Bibliával, Istennel való foglalkozást. De ugye az életem ezen problémáira nem tudtam választ adni, és nem kaptam választ. Sok helyen kerestem egyébként, sok mindennel próbálkoztam, Bánfi Hajszesszel, meg Jósnővel, de igazából csak egyre rosszabb irányokat kaptam az életemben. És 27 éves korom mi kellett várnom, amíg tényleg annyira megcsömörlöttem, és saját életemtől, és a jövőképemtől, hogy engedtem a hívásnak, testvérem ugyanis időközben megtért, és engedtem a hívásnak, és elmentem egy templomba, egy evangelizációs hétre. És nagyon érdekes volt az a felismerés, hogy lerajzolták azt, hogy milyen az ember. És magamra ismertem, hogy tényleg ilyen vagyok, ilyenek az indítékaim, amilyennek leírják ott az evangelizáción az embert. Hogy tele vagyok irítséggel, büszkeséggel, haraggal, és hogy ez van bennem. Mindemellett pedig felviláglott az, hogy Isten létezik. Istentől hitet kaptam erre, tehát nem tudom másként mondani, egyszerűen csak megmutatta önmagát, hogy létezik. Most ez a felismerés, hogy én ilyen vagyok, ilyenek a motivációim is, és ilyen dolgokkal kell megküzdenem, és felismerem azt, hogy létezik az Isten, egy szent, tökéletes, igaz, igazságos valaki, ez önmagában megrettentett. Megrettentem attól, hogy ugye hallottam, hogy ez az Isten, ez egy igazságos Isten. És ez az Isten, ez egy ítélő Isten. És azt gondoltam, hogy ezekkel a bűnökkel, élettel, amilyen vagyok, ami bennem van, ezzel nem lehet odaállni az Isten elé. Elkezdtem templomba járni, és minden héten faltam az igehirdetéseket, és az az igazság, hogy nagyon sokáig ebben a tudatban küzdöttem, hogy hittem, hogy egy az Isten, és rettegtem. Úgy, ahogy az ige is mondja, hogy az ördögök is rettegnek. Én is rettegtem a kárhozattól, meg attól az ítélettől, amit láttam, vagy amit addig csak ítéletként láttam Istentől. És 3 évi templomba járás és igeolvasás következtében mutatkozott be az életembe Krisztus. Addig megmondom őszintén, nem tudtam, mit kezdeni Krisztussal. Jártam templomba, hittem azt, hogy van Isten, de nem tudtam hova tenni ezt a Krisztus kérdést, hogy ki ez a Krisztus egyáltalán, mit szerepel a Bibliában, mit keres egyáltalán a Bibliában. Van az Isten, aki szent, tökéletes, és vagyok én a bűnös ember. És 3 év után döbbentem rá egy újabb evangelizációs héten, hogy ez a Krisztus, ez az egyetlen egy megoldása az életemre. Krisztus az egyetlen váltság mindarra, amit én képviselek. És átadtam az életemet az Úr Jézusnak. Mondhatnánk azt, hogy itt a történetnek a vége, és sikertörténet, happy end, de nyilván ugye még nem lett vége a történetnek, ez körülbelül 8 éve történt, hanem elkezdtem járni Isten útján. Elkezdtem Istennel kapcsolatot kiépíteni, pontosabban reagálni arra, elfogadni azt a kapcsolatot, amit ő kínál nekünk. És nagyon érdekes volt megtapasztalnom, hogy visszaköszöntek azok a dolgok az életembe, amik korábban problémát okoztak. És előjött bennem az a kép, amit nagyon sokszor szerintem mi is elkövetünk, vagy az a hiba, hogy amilyen szülői képet, apai képet látunk, azt kivetítjük Istenre. És azt gondoljuk, hogy Isten olyan, amilyet láttunk otthon. És bennem is ez volt, hogy ugye Istennek meg kell felelnem, és Istennek mindig a jót kell tenni, és mindig csak a jó dolgot kell cselekedni. És arra kellett rájönnöm, hogy ugyan sok mindenben változtatott az Úr, de nagyon sok mindenben nem. Nem tudtam azt mondani, hogy egy csettintésre megoldódott az életem minden problémája, és érdekes volt megélni, hogy ugye nem azt jelentette, hogy megtértem, hogy már innentől kezdve nem vagyok bűnös, legalábbis ami a földi értelemben jelenti, hanem azt kellett megtapasztalnom, hogy továbbra is küzdködnöm kell dolgokkal. Ebben az időszakban döbbentem rá arra, hogy amellett, hogy Isten céllal teremtett engem, és tudatosan teremtett, nem véletlenül teremtett olyannak, amilyennek teremtett. Sokáig azt gondoltam, hogy tévedt valamit esetleg, amikor én jöttem szóba, és arra kellett rádöbbennem, hogy Isten tényleg tudatosan teremtett olyannak bennünket, amilyenek vagyunk. Van egy nagyon jó barátom, aki kerekesszékes, annyira tehát mozgássérült és fogyatékos, hogy egy táblával kell vele kommunikálni, tehát nem tud beszélni. És egy alkalommal, mikor egy alkalomtartó beszélt arról, hogy milyen lesz majd oda át a mennyben, egyszer így ránézett erre a fiúra, és mondta neki, hogy majd milyen jó lesz neked, hogy új testben leszel. És ez a srác azt mondta, hogy ő nem akar új testet, ő boldog abban a testben, amiben van. És hát ledöbbentünk mindannyian, mert azt gondolom, hogy ő sokkal előrébb járt hitben, mint ahogy én jártam. Ő felismerte azt, hogy Isten nem tévedett, amikor őt megteremtette olyannak, amilyennek teremtette. Isten teljesen tudatában volt annak, hogy milyennek teremt bennünket, és hogy milyen dolgokban kell majd esetleg formálódnunk. Mária és Márta története volt nagyon hangsúlyos még számomra, amikor azzal küszködtem, hogy olyan tulajdonságú ember vagyok, mint Márta. Tehát inkább a cselekedetek körül forgok, és inkább azzal törődök. És nagyon rossz volt megélnem mindig, amikor hallgattam igehirdetéseket, és mindig csak azt emelték ki, hogy Mária milyen jó volt, és odaborult az Úr lábához. És azt gondoltam, hogy én nem vagyok ilyen hívő emberként se. Én sokszor inkább a cselekedetekben menekülök, és pár fejezettel később, amikor Lázár feltámasztásáról van szó, azt mondja az ige, hogy és az Úr Jézus szerette Mártát, és a testvérét, Máriát ott megsemlít, és akkor így egy nagy kő esett le a szívemről. És akkor tudtam, hogy igen, tehát Isten tudja, hogy ki milyen és mire van szüksége, és hogy engem is olyannak szeret, amilyen vagyok. És ugye Márta és Mária két teljesen különböző személyiségtípus, és arra kellett rádöbbennem, hogy nem biztos, hogy mondjuk probléma az, hogy nem vagyok olyan precíz, pontos, mondjuk, mint más emberek, akik alapból olyan tulajdonsággal lettek felruházva. Nem azt mondom, hogy nem jó ez a dolog, és nem szeretnék precíz és pontos lenni, de hogy sokszor személyiségtípusból is különbözőségek jönnek elő, amiket sokszor problémának élünk meg, Isten pedig tudatosan másként teremtett bennünket. Márai Sándornak van egy nagyon jó gondolata a szabadságról, és sokáig tudtam ebbe a gondolatba én is kapaszkodni hívő emberként, ezt felolvasnám, nem hosszú, arról, hogy szabadok vagyunk. Mikor a hatalmasokkal állasz szemközt, gondolj mindig arra, kitől kapták ezek az emberek hatalmukat. És mit is tehetnek ellened? Elvehetik javaidat, szabadságod vagy az életed? És aztán parányi mikróba fertőző baktérium is elveheti az életed, mely törékeny és mulandó, mint a rovarok élete. Nem. A leghatalmasabb Úrnak sincs igazi hatalma lelked fölött, és ezért tehetetlen, ha te igazságos vagy, és ő igazságtalan. Csak akkor tehet ellened valamit, ha téged bűnben talál, s ő igazságos. Ezért ne arra gondolj, mit mondasz majd a nagy Úrnak, hogyan viselkedel. Csak arra gondolj, hogy szabad vagy, míg igazságos vagy, s a nagy Úr tehetetlen igazságod ellen. És sokáig szerettem ebbe a gondolatba élni, hogy igen, hogy az igazság, és hogy a kiállás az igazság mellett, és hogy majd ez megadja azt, hogy tényleg szabadnak érezem magam az életem fölött. És ez azt gondolom, hogy ember-ember viszonylatában ez teljesen jól megállja a helyét. De talán van benne egy kis csalafintaság, vagy inkább úgy mondom, hogy féligazság, mégpedig pontosan az a valódi szabadság, amit Istennel kapcsolatban megélhetünk, az nem azon múlik, hogy én igazságosan, tökéletesen, idézőjelben tökéletesen tudok élni, hanem sokkal inkább azon, ami a nyitó áhítatban is elhangzott, és ami a vezérigénk, hogy a 2. Korintus 5. fejezetéből, és ezt újraolvasnám. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert az, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És ezt az utolsó mondatot aláhúznám, mert azt gondolom, hogy ez a teljes igazság, mert az, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. Tehát úgy gondolom, hogy önmagammal való küzdelmekben és önmagammal való megbékéléssel kapcsolatban ez az egyetlen egy dolog, ami helyre teheti az embert. Mégpedig az, hogy nem csak egyszerűen Isten megbocsájtotta a bűneimet, hanem azt mondta, hogy Isten felemelt bennünket. És azt mondja, hogy úgy tekint ránk, mint Krisztusra. Annyira értékes vagyok Isten szemében, mint maga a fiú. Szentnek, igaznak és tökéletesnek tekint bennünket. Ez az egyetlen egy dolog, ami az ember életét átformálhatja. Az, hogy ezt a szeretetet és kegyelmet kapta Istentől. És azt gondolom, hogy talán ebben, ez a legfontosabb, hogy ebben tudjunk megerősödni. Nem azért, mert én annyira jó vagyok, vagy jól csinálok valamit. Nem azért, mert annyira erős hitem van. Nem azért, mert annyira jól élem meg a vallást, hanem egyedül Jézus Krisztusért. És talán egy rövid megjegyzés arról, hogy a társammal kapcsolatban hogyan éltem meg. Tehát az első és nagyon fontos dolog volt számomra az, hogy felismertem azt, hogy tényleg Isten így tekint rám. Isten nem a bűneimet hánytorgatja fel, és nem azt nézi, hogy miben van fogyatkozásom, hanem azt nézi, hogy mivé lehetek, hogy mivé szeretne ő engem teremteni, formálni. És ugye ezt sokszor könnyen elfogadjuk talán magunkra. Könnyen azért nem mindig jön könnyen, de magunkra nézve könnyen elfogadjuk. De amikor azt kell gondolni, hogy a társunkra is így kell nézni. Tehát Isten így tekint a társunkra is. Nagyon érdekes volt tavaly, pont egy ilyen csendes héten voltunk, egy házaspári csendes héten, amikor egyszerűen ez világlott fel előttem, hogy ugye én magamra szentként és igazként tekintettem, ahogy Isten tekint rám, de a társamra nem. Társamra úgy néztem, mint aki egy bűnös ember. És ez volt egy nagyon nagy felismerés számomra, hogy Isten őre is ugyanúgy tekint, szentként és igazként. Nem azt jelenti, hogy el kell nézni a bűnöket, nem azt jelenti, hogy nincsen hibája, meg nekem sem, de azt jelenti, hogy Isten ilyen váltságot adott számunkra. És talán, ha egy mondattal kellene összegeznem a mondandómat, akkor azt mondanám, hogy Isten szemszögéből tekinteni önmagamra és a társamra. Úgyhogy ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ebben növekedjünk. Köszönöm szépen!